A következő műsorunkban a kedves hallgatók, Fábri Kornél atya a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott fő előadásának második részét hallhatják.
Ugye Péter első levele azt mondja, ő hozzájárultatok az élőkőhöz, amelyet bár az emberek elvetettek, Isten kiválasztott és megbecsült, és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelkiházzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. És az a jó, hogy minden kő különbözhet. Nem tudom, jártatok-e már Barcelonában, ott van a Sagrada Familia templom, nagyjából már elkészült, de ott az volt a Gaudinak az ötlete, hogy csak adományból épülhet. Nem lehetett állami támogatás, vagy bármilyen szponzor, csak adományokból. Hát szerintem abban az épületben nincs két egyforma kő. Ha valaki látta, nézd, keressetek rá, Sagrada Familia, Barcelona, fantasztikus, olyan, mint a Hundertwasserház Bécsben, aztán nagyjából ott van, de hogy tényleg abban nincs két egyforma kő. És az a kérdés, hogy te milyen kő vagy? És olyan jó, itt is különböző kövek vagyunk, vannak zenészkövek, van minisztráns kövek, van sekrestyéskő, van vigasztalókő, van bátorítókő, van technikus kő. Te milyen kő vagy? Hogy épülsz bele ebbe a Isten élő kövekből épült egyházába? És ez felszabadító, hogy nem kell másolatnak lenned. Tehát mindenki különböző lehet, egészségedre. Tüsszentőkő. Tehát Isten nem sorozatgyártásban alkotott, hanem egyedinek. Egyszeri és megismételhetetlen csoda vagy, de szükség van rád. Tudjátok, a cigány testvéreinknél van egy ilyen szokás, hogy nem fejezik be a ház építését, mert azt tartják, hogyha befejezik, akkor meghal. Lehet látni Erdélyben egy bizonyos városban hatalmas palotákat, felveri az a környékét, de a palota ott van, és egyik sincs befejezve. Lehet, hogy elfogyott a pénz, vagy ez van mögötte, hogy nem akarom befejezni, mert akkor meghalok. Tehát állandó építkezésben vagyunk, és Isten egyháza, mint élőkövekből folyamatosan alakul. És ehhez te is kell lesz. Tehát milyen kő vagy? Én nem tudom, papkő vagyok. De a lelkiháznak be kell népesednie. Tehát nem elég, hogy egy házunk van. Jézus erre küldött téged is, meg engem is, hogy tegyetek tanítványán minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket is az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Úgyhogy különben, ha nem népesül be egy ilyen ház, akkor lehet, hogy szép, de üres. És az a jó, hogy mindenkinek van benne hely. Ez egy olyan lelki ház, ami még sosem épült fel teljesen, mert akárki csatlakozik hozzá, mindig megvan az ő helye. Mint a puzzle-ban, ott mindig van egy hiányzó darab. Kivéve a végén kiraktuk, de ez egy ilyen végtelen darabú puzzle. Itt fontos a közösség, a szolgálat, a küldetés és a továbbadás. Te is kaptad a hitet valakitől. Ugye valaki azt mondja, hogy az a jó keresztény, aki éli a hitét, de nem beszél róla. Én egyben biztos vagyok, hogy neked valaki beszélt Jézus Krisztusról. Különben ma nem lennél itt. Különben ülhetnél dombtetőn, néznél, milyen szép a világ, biztos valaki megalkotta, de ennél többet nem tudunk róla. Ez kinyilatkoztatott vallás a miénk. Isten maga lett emberré az, hogy elmondja, hogy mi végre teremtett téged. És ezért kell, hogy te is tudjál beszélni Jézusnak másokról. Ki kapja meg rajtad keresztül ezt az örömhírt, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát elküldte nekünk, aki meghalt és feltámadt, hogy örök életünk legyen, hogyha hiszünk benne. Mert azáltal, hogy mi tudjuk, hogy kiben élünk, mozgunk és vagyunk, meg kell osztanunk azokkal, aki nem tudják, csak élnek bele a világba. Neked el kell mondani, hogy miért is vagyunk itt. Nem könnyű, de Pál apostol is nagyon okosan tette, ő elmondta, amit el kell mondani, a többit a Jóistenre bízta. Volt, aki kinevette, volt, aki követte. Volt, aki azt mondja, hogy mi máskor is meghallgatunk róla. A hit az elköteleződés, nem csak érzés. Ha a hitünk meg a vallásosság az érzéseinken múlna, akkor úgy járnánk, mint a régi vicc volt, amikor megkéri valaki a rendőrt, hogy hát nézze már meg, hogy az indexe működik-e. És akkor bekapcsolja, azt mondja, jó, nem jó, jó, nem jó, jó, nem jó. Na, tehát, hogy azóta már másfajta rendőrök vannak, ez egy régi vicc volt, de hogyha ez alapján múlna, akkor nagyjából így lenne a hitünk is, hogy ma hiszek, ma nem hiszek, ma éppen ilyen kedvem van. De a hit az nem kérdés, hogy nem egy érzés, hanem elköteleződés. A mai világ mit akar? Mindent gyorsan, azonnali, kényelmes, és dopamin vezérelt. Ehhez képest a hitünk az egy hosszú távú projekt. Örökké fog tartani. Ugyanis a szeretet az nincs áldozat nélkül. Ezt meg kell tanulnunk, és a ti generációtoknak is meg kell tanulni, hogy ha szeretek, azzal áldozatot tudok hozni a másikért. Tehát újra kell beszélnünk az áldozat szépségéről, az áldozat hozatal szépségéről. Hogy azt tesz értékessé, hogyha másokért tudsz adni. Emlékszem, Kaposfüreden még, hát ott fával fűtöttünk zömmel, mert volt egy nagyon kedves gazdálkodó, aki felajánlotta a fát, tehát az ingyen adta. Hát megjöttek ilyen méteres rudakba, hát azt fel kellett fűrészelni, fel kellett hasogatni, és volt két srác, akit elhívtam, hogy ők is segítsenek. Érettségi után voltak, sőt már egyetemisták voltak, bérmálkozós csoportban voltak, és hát két napon át hasogattuk fel a fát, és a végén azt mondja az egyikük, hogy na, hát ennek a két napnak volt értelme a nyárból. Az egész nyarat a számítógép előtt töltötte. De azt mondja, most valami olyat tett, áldozathozatal volt? Igen, lemondott a játékról, kijött a házból, elfáradt, leizzadt, de azt mondja, ennek volt értelme. Tehát áldozatot hozni van értelme. Sőt, ha este átnézed a napodat, akkor érdemes úgy megnézni, hogy vajon ma mennyi időt szántam magamra, mennyit Istenre, mennyit a többi emberre. És minél több a második kettő, annál boldogabb leszel. Hoztál-e ma már áldozatot másokért? Egy pici lemondással, ha van nálad egy tábla csoki, ezt megosztod mással, ez már áldozat. És sokkal finomabb lesz a csoki, ha megosztod, hidd el. Ugye a kezdetben Isten az Édenkertbe teremtette az embert, és azért, hogy művelje, nem azért, hogy hávályozzon, meg kell művelni. Itt van adott minden lehetőség, ezen dolgozni kell, és a kapcsolatot is ápolni kell. A hitedet is gyakorolni kell. Mit ér az a hit, amit nem gyakorlok, ami nincsen hatással az életemre? Tehát a hitből tettek fakadnak. És mi ugye nem valamiben hiszünk, hanem egy személyben, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, ezért ez a hit, ez tényleg bizalom. A hit pedig tettek nélkül halott. Ha már benne élek, ha tudom, hogy ő teremtett, akkor tudom, hogy kinek higgyek, és ebből kell, hogy tettek fakadjanak. Kell, hogy megváltoztassa az életedet. Hányan számolnak be arról, hogy eddig nem voltak hívők, és amióta hívők lettek, azóta egészen más az életük. Valaki így fogalmazta, hogy olyan, mintha felkapcsolták volna a lámpát. Hogy eddig úgy élt bele a világban, nem nagyon tudta, hogy honnan jött, hova megy, mi a célja, és csak azt mondja, hogy miért nem hamarabb jött, 50 évesen kereszteltem. Aztán hamarabb is találkozhatott volna Jézussal. Ha lett volna valaki, aki hamarabb meghívja, lehet, hogy te leszel a következő, aki meghívsz egy ilyen embert. Úgyhogy megingathatatlan alapra építünk egy ingatag világban. És az épület alapja a lényeg. Mire építek? Nem valamire, hanem valakire. És ebből az alapból jönnek az álmaink, az életvezetésünk, rövidtávú, hosszútávú céljaink. És minden tettünk, szavunk és döntésünk. Az alapján tesszük, amiben hiszünk. Kérdés, hogy hol tartasz az utadon? Éppen most kapcsolódtál be a kereszténységbe? Már így nőttél bele? Hiába nőttél fel egy katolikus családban, meg kell hozni a saját döntésedet, hogy én ez alapján akarok élni. Én egy ilyen családból nőttem fel, de nekem is szükségem volt megtérésre. 22 évesen úgy érzem meg is történt. Azóta egy kaland az életem a jó Istennel. Egészen más lett, mint ami addig volt. Addig is hittünk, templomba jártunk, gyóntunk, áldoztunk, misén voltunk, közös ima volt, de élővé vált. Mert ahogy mondtam, a hit az kapcsolat. Azt is mondhatom, hogy az élet szentségére vagy meghívva, és ezt most érte nekem egy amerikai atya, hogy náluk egy templomban ez volt kiírva, hogy minden szentnek van múltja, és minden bűnösnek van jövője. Éppen hol tartasz? Hogy a szentek közül, a szűzanyán kívül senki nem aratott rajtcél győzelmet. Vannak olyan szentjék, nagyon is hátulról kezdték. Tudunk ilyeneket mondani, egy Szent Ágoston, igencsak kicsapongó életet élt, egy Szent Pál, ugye, aki hát gyilkosságban részes volt, ugye, aki megkövezték István diákonust, ő lábához tették rá a ruháikat, és Saul helyeselte István megölését. Ezt szoktam mondani, hogy úgy ott lettem volna, amikor Saul, ugye levágják a fejét, viszi a hóna alatt, mennyország kapuja felé, és István diákonus nyit neki ajtót. Hát, szia, Padi! És így dobálgat egy követ. Hogy vagyunk, hogy vagyunk. Hát tudjátok, a mennyország az a csodás hely, ahol a gyilkos és az áldozata együtt lehet. Mert ott már nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesz bűn, a sátánnak semmilyen hatalma nem lesz. Én annyira megnézném a földi világunkat, ha egy napra a sátán nyugdíjba menne. Egészen másképp látnánk egymást, mert nem kísér bennünket. Úgyhogy ez a jó hírem, hogy akárhol is tartasz, lehet, hogy van egy múltad, nekem is van múltam, de van jövőm is, bűnösként. És az életszentség útjára kaptunk meghívást. A hit tehát bizalom, rábízom magam Istenre, és Istennek van egy álma az életeddel, és tégy meg minél többet ezért az álomért. Ez szenvedéssel is jár. Gondolj az olimpikonokra, mindenki örül nekik, könnyezzük, amikor szól a himnusz, akkor ott áll a dobogó felső fokán, de azt, amivel ezt elérte, azt sosem irigyeljük tőle. Emlékszem, Egerszegi Krisztina, ugye Egérke, világbajnok úszónk volt, egy pici, alacsony lány. Hát egyszer volt egy riport vele, hogy neki hogy telik egy napja. 4-kor kell. 6-kor már a hidegvizes úszodában van, még januárban is. Én jártam egy évig úszni. Tudom, milyen az, amikor úgy kell végigmenni a folyosón a sátorig, hogy ilyen 3 centis rések vannak az üvegfal részei között, ezt a fürdőgatyában, és kint meg hó van. Fú, tehát azt mondom, hogy ezt senki nem iríti tőlük, de higgyétek el, nincsen eredmény befektetés nélkül. Tehát kell, hogy áldozatot hozzál azért, amit van. Hány olyan szentünk van, aki az életét áldozta a hitéért? Mert hogy, ha már tudom az igazságot, akkor alárendelek mindent. De a kereszt, Jézus keresztje nem csak a szenvedésről szól, hanem a szeretetről, mely elviseli a szenvedést is. Tehát a kereszt, amikor azt mondja Jézus, hogy vedd fel a keresztet, azt mondja, hogy szeress. És ha ebben az van benne, hogy keresztre kell menni, akkor elviseljük a szenvedést is a szeretetből. Ezt tesz értékessé, amit szeretetből teszel. És nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, amikor megterítesz otthon a többieknek. Csak úgy oda vágod a tányért, vagy gondolsz arra a szeretettel, aki majd enni fog belőle. Vagy szólsz, hogy miért nekem kell megteríteni. Vagy hogy viszem le a szemetet, amikor anyukám megkér. Hogy megint nekem kell, vagy de jó, tehetek valamit a közösségért. Szeretettel viszem le azt a szemetes zsákot. Mert hogy minden ezen múlik, hogy szeretettel teszem, vagy nem. És akkor is, ha éppen senki nem lát. Egyszer barátom mondta, hogy azt szerint ítéli meg, hogy vannak ilyen közösségi alkalmak, AGP, ezt így szoktuk mondani, mindenki hoz valamit. És megnézi a süteményeket, és azt mondja, na ebben sok szeretet van. A muffinban. Bezzeg, amilyen, mondjuk egy Anna Pavlova torta. Minden kis marcipán réteg, kis málna, kis csoki benne, rétegek, dísz a tetején. Na, abban sok szeretet van. Úgyhogy háziasszonyok, legközelebb sütit süttök, nézzétek, hogy mennyi szeretet van benne. Annál finomabb lesz. Jó? Zárója bezárva. A kérdés tehát, hogy hogyan éled meg a hitedet? Kellenek alapigék, amelyek, mint a segédigék a Bibliából, erről is beszéltünk. És mi kell még a hithez? Bizalom és bátorság. Kilépek-e merni a vízre? Merek-e kockáztatni? Az életszentség külső jele pedig az a belső öröm, ami minden szentben közös, akkor is, ha éppen nem látszik rajtuk. Megértem, hogy a Szent Sebestyénnek nem őszinte a mosoly, amikor éppen egy nyilak állnak ki belőle, de a belső derű az mindig az Isten kapcsolatból fakad. És én hiszem azt, hogy a életszentségnek egy külső jele az öröm. Ugye a régi mondás az, hogy ha egy szent szomorú volna, hát szomorú egy szent volna. Vagy hogy szomorú szent a szomorú szent. Tehát, hogy ezt az örömöt kellünk továbbadni, mert hogy örömhírünk van. Adjuk tovább másoknak. Meglátszik az életemen, hogy kihez tartozom? Ugye vannak bizonyos csoportok, aminek a külsején már látszik, hogy kihez tartozik. Múltkor Pesten mentem, és egy ilyen punk csoport jött szembe, aztán már régen kiment a divatból, de nem, ilyen piros tarajjal, fekete jackivel, na ő, ez az identitásukhoz hozzá tartozik, jól néztek ki, oké, nekik ez tetszik, hát hajrá. Vagy egy muszlim, hát látszik a ruháján, hogy ő muzulmán. Rajtunk mi látszik külsőleg? Igazából semmi. Lehet, hogy van egy kereszt a nyakunkon, de hát sokan hordtak már keresztet. Egyszer mesélt egy atya, beült a taxiba, és hát elég gyorsan ment a taxis, és hát ott lógott a tükrön a rózsafüzér, és kérdezte a papa, hogy nem fél ilyen gyorsan hajtani, és így megpröszkölt, hogy hát a kiskopasz megvéd. Na, akkor még nem tudta, hogy papot visz. Utána már igen. De a pap mondta, hogy rendes borravalót adtam neki. Tehát ne legyen egy rossz képe rögtön az egyházról. De hogy azért nem kispopaszról beszélünk, hanem a világ megváltójáról, és ezért kell ráépítenem az életemet. Úgyhogy, ha már a külsőségeken nem látszik, hogy keresztény vagy, akkor a magatartásodon kell is. Szoktam mondani, hogy nagyon könnyű kereszténynek lenni, egyszerűen nem kell csinálni dolgokat. Nem kell hazudni, nem kell káromkodni, nem kell csúnyán beszélni, nem kell pletykálkodni. Tehát, és hidd el, már ezzel kilógsz a társadalomból. Nem kell hőbörögni, nem kell zúgolódni. Úgyhogy, ha ezeket nem csinálod, már hidd el, hogy kilógsz a táborból. Én szoktam mesélni, amikor én szeretek teniszezni, és Kaposváron jártam ugye edzésre is, meg versenyekre is, és ott voltam egy edzésen, és jött egy edző a gyerekekkel, és mondja, hogy gyerekek, ma nem szabad csúnyán beszélni, itt van a Kornél atya. Mondom, nem miattam ne beszélj csúnyán, hanem magad miatt. Hát a szív bőségéből szól a száj. Minden szabad vizsga, hogy mi van benned. Ugye? Valaki úgy fogalmazott, amikor kicsit elkanyarította magát, hogy hát megsétáltattam az óemberemet. De mi már új ember vagyunk, ugye? Krisztusban. Meg kell, hogy látszom az életemen, hogy kihez tartozom. És nem akkor, amikor minden rendben van, hanem az extrém helyzetekben. Hadd meséljem el Vedres Csaba barátomnak a történetét. Ő ateista családban nőtt fel, az Aftercrime meg Tom Screen együttes, most a Kairos Quintetnek a vezetője, nagyon fantasztikus zeneszerző, és hát nem hívőként nőtt föl, és katonaság volt, még akkor kötelező volt, és ott hát különböző csoportokkal volt idő beszélgetni a laktanyába, és akkoriban így együtt vitték a kispapokat, és hát voltak ott kommunisták, mindenfélék, mindenki mondta maga világnézetét, és egyszer csak elvitték őket egy hadgyakorlatra, hideg is volt, ott elfagyott a lábujja, fele annyi ellátmányt kaptak, mint kellett volna, és azt mondja, hogy egyetlen egy olyan csoport volt, aki ugyanazt mondta itt a hideg, cudar körülmények között, mint a laktanyában, és ugyanazt is élték, ezek a bencés kispapok voltak. Ott ők megosztották a kenyerüket, mert kevés volt másokkal is. Tehát ez volt, ami hitelessé tette az ő, olyankor csak beszélünk róla, az nem nagy kunszt, de hogy ők meg is tették ilyen cudar körülmények között. Tehát ez az igazi, hogy amikor nehézek a körülmények, akkor hogyan viselkedek. Nem tudom, biztos jártatok ti is, talán Ausztriában, vagy magasabb hegyeken, ahol az út mentén nem csak ilyen sima kis útszéli karok vannak, hanem ilyen 3 méteres rudak. És nem megy nyáron, hát ennek mi értelme van? Hát nyáron semmi. De amikor leesik 1,5 méter hó, és eltűnik az útszéli karó, hát akkor már van értelme. Hogy akkor itt van az útnak a széle. Hát ezért kell, hogy a hitünk olyan stabil legyen, hogy a nehéz helyzetekben is tovább tudjon segíteni bennünket, amikor nincs minden rendben. Amikor nehéz helyzetben vagy. És ezért kell, hogy meglegyen az alaptörvényed, az alapigéd, ami átsegít akkor, amikor éppen nehéz helyzet van. Mondok egy két ilyen példát, hogy nekem például alapelvem volt az, hogy szűzzen az oltárig. Mert ha ez nincsen meg, egy jobban sikerült buli után, hát lehet, hogy már másképp jövök ki a buliból. És hát nekem az oltár papsággal végződött, mert hogy az volt, hogy szeretném, hogy a feleségemmel majd ez a téren is lesz időnk mindent megélni kölcsönös odaadásban, úgyhogy nem akarok senkit tönkrevágni, hanem meghagyom az ő tisztaságát azért, hogy. És emlékszem a papság előtti utolsó kedvesemmel is megállapodom, hogy szájra puszinál megállunk. Nem kell több, mert inkább ismerjük meg egymást, lelkileg, szellemileg. Úgyhogy ez egy alaptörvény, vagy az, hogy sosem leszek részeg. Ez egy nálam alapvető döntés volt, mert voltunk síelni egyszer, és egy kedves volt osztálytársam, megívott egy 1,5 liter beherovkát, nem kevés. Nagyon mókás volt egyébként, csak egyszer csak úgy eltűnt, mondom, megnézem, egy szobában voltunk, hogy fölmegyek, hát ott van, hát ott találtam, hát nem 2 lábon állt, hanem 4 kézláb, és előtte volt a kitermelt róka. Kipucoltam, és ő fogadkozott, és soha többet nem iszom. Én nem iszom, soha többet nem iszom. Na most másnap, ez még nem a videós világ volt, nem volt telefonunk, meg ilyesmi, másnap egy szóra nem emlékezett. Se arra, hogy berugott, se arra, hogy kihányta, se arra, hogy kiózanodott, semmit, törölték. Na mondom, ez nekem rangon aluli, ezért nem leszek sose részeg. Az elmúlt 53 évben sikerült eddig megtartani. A maradékot már valahogy kibírom. Úgyhogy... Jó. Befejezésként szeretnék kicsit megvizsgálni, hogy ki az, aki hallgatja a Biblia egy év alatt podcastet, vagy szokott néha hallgatni ilyesmit. Nagyszerű, oké. Okay. Hát akkor vizsga, jó? Tehát felsorolok ószövetségi vezetőket, nyilván ismerősen fog hangzani a nevük. Sammua, Safat, Higeál, Palti, Gaddiel, Gaddi, Ammiel, Cetur, Nahbi, Geuel. Hol hallottunk róluk? Jó. Így van, számokkönyve. Nagyon jó. 13. fejezet. Jó, még kettővel kiegészíteni, hát a könnyebb lesz. Józsue, Káleb. Na elárulom, ők voltak azok, akik elmentek, hogy kikémleljék Kánaán földjét, aztán visszatértek. És ezek kapcsán szeretnék négy tulajdonságot mondani, ami a hitben élő ember tulajdonsága kell legyen. Ugye Káleb és Józsue különböztek a többiektől. Miben? Ugye visszatérnek, és nagyban beszámolnak, hogy fú, hát akkor a szőlőterem, meg fú, fantasztikus termőföld van, ó, de hát ott óriások laknak, úgyhogy inkább ne menjünk oda, rettegjünk inkább. És erre azt mondja Józsué és Káleb, hogy de Isten segítségével meg tudjuk hódítani. Tehát az első, ami a hitben élő embernek a tulajdonsága, hogy más a perspektívája, mint a nagy tömegé. Másképp látjuk a világot, Isten szemével látjuk a világot. Ugye sokan vissza akartak fordulni, azt mondta ez a 10 ember, hogy inkább menjünk vissza Egyiptomba, a megszokottba. Igaz, hogy rabszolgák voltunk, de azt legalább ismerjük. Hát ha már egyszer elindultál a hit útján, ne akar visszatérni a korábbi énedhez. Nézd másképp a világot, előrefele tekintve. Valaki így fogalmazott, hogy köpt ki a múlt ízét. Ugye mit mondanak? Hát ott volt póréhagyma, dinnye, fokhagyma, húsos fazekak. Hogy köpt ki a múltnak az ízét, ne vágyjál vissza abba, ami lehet, hogy biztonságosnak tűnt, de rabszolga voltál, hanem inkább előre a szabadságba, Isten gyermekének a szabadságában. Úgyhogy ne a húsos fazekak felé nézzetek, hanem az ígéret földje felé. A másik, hogy a hitben élő emberek más a véleménye. Ugye szemben a 10-zel, akik azt mondták, hogy oda nem menjünk be, ezek megesznek vacsorára minket, ehelyett mit mondanak ők, hogy szemben a félelem ismételgetésével ők reményt tudtak mondani, reményt adtak a reménytelenségbe, hogy menni fog, higgyétek el, és milyen reménykedő emberek vagyunk. Ma kellenek olyan fiatalok, akik nem morognak. Ugye te csomóan morogtak itt a nép közül, hát ilyen még víz sincs, meg ez a manna van csak, tehát minden rossz volt. És hogy nem kell morogni, meg kell nézni, mi a jó, és tovább menni előre. Reményt kell, hogy sugározzatok a többieknek. És aki mernek az árral szembe úszni, olyan emberek legyetek. Lehet, hogy kisebbség vagy, de ha mersz az árral szemben úszni, hidd el, hogy egyre többen fognak követni. A harmadik, hogy az influencerek világát éljük, hogy a hitben élő ember is más hatással van a többiekre. Ahogy látod, miattam nem beszélhettek a gyerekek csúnyán. Hát ez már egy pozitív dolog. De hát, ha többet is tudunk adni a világnak ennél. A hit az fertőz. És úgy éld a hitedet, hogy az vonzó legyen mások számára. Hogy látják, hogy te hogy élsz, és azt mondja, na ez nekem is kell. Hogyha azt mondják, hogy ilyen katolikus, akkor nekem nem sokat kell változni, ez a rosszabbik hír. Hogy azt mondja, hogy sőt, hát hány katolikusnál jobb vagyok. Efelől nincsen kételjem. De mi nem a jó emberek társasága vagyunk, hanem azok, akik tudják, hogy hol van a megszabadítás, hol van az üdvösség. Úgyhogy hidd el, hogy hatsz a környezetedre. És a kérdés az, hogy te milyen környezetet teremtesz magad körül. Volt olyan osztálytársam, aki, hogyha csúnyát beszélt a jelenlétemben, akkor is saját szájára ütött. És sosem mondtam neki, csak gondolta, hogy engem biztos zavar, mert én sosem beszéltem csúnyán. Tehát ilyen hatással is lehetsz a környezetedre. És a negyedik, másfajta álhatatosság van bennünk. Tehát az ilyen kereszténynek más a perspektívája, más véleményem van, árral szemben is tud úszni, más hatása van a többiekre, és más álhatatosság, azaz a kereszténység, a hit, hogy benne élünk, mozgunk, és vagyunk egy hosszú távú elköteleződés. Nem rövid távon, nem lesz rögtön siker, hanem hosszú távon gondolkodunk. Ugye a meccs az a végén dől el, és én teniszezem, és van egy nagyon egyszerű szabály, hogyan nyerje meg minden meccset. Az utolsó pontot nyerd meg. Ennyi az egész. Hogy előtte hogyan taktikáztál, mit csináltál, tök mindegy, az utolsó pontot te üsd be, akkor nyertél. Tehát ezt szebben így fogalmazza a Szentírás, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát mi nem csak a holnapig látunk előre. A Boda professzor mondta nekünk annak idején, hogy tudjuk, mi lesz, de hogy addig mi lesz, azt nem tudjuk. Tehát mi így kell élni az életünket, hogy tudjuk, mi lesz. És ehhez képest mindent alárendelek annak, hogy ezt a, amit tudom, hogy mi lesz, annak azt elérjem. És bármi, ami ettől eltérítene, annak ellene mondok. Tehát ezért kell, hogy legyen hosszú távú célod. És nem lehet ennél kevesebb, mint az örök élet. Befejezésül, még annyit hadd mondjak, hogy ehhez mindenkinek szüksége van tükörre. Nem fizikaira, néha arra is, mert jó látni, hogy lecsúszom maradt a sliccem. Legutóbbi tapasztalatom, de jó, hogy volt egy tükör, hogy aztán nem kellene szégyenkeznem, hogy úgy megyek az emberek közé. De olyan embereid legyenek, akik visszajeleznek neked őszintén, és lehessen neked visszajelezni. Én olyan hálás vagyok neki, valakinek, hogy a liturgiában valamit rosszul csinálok, és megmondja, hogy hogyan kell jól csinálni. Mondja, köszönöm szépen, hogy mondtad. Így volt, kispapoknak tartottam lelki gyakorlatot a kritikus tömegnek. Nagyon árgus szemekkel néznek mindent, úgyhogy még az irgalmat kell tanulniuk egy kicsit, de a papszentelésig eljutnak odáig is. És rosszul füstöltem, mert én háromszor, három, jobbra-balra, meg középre, és mondták, hogy nem, háromszor, kettő, középre. És igazuk volt. Benne van a római misekönyvben, úgyhogy bárki olyan minisztrán szokott füstölni, mert hogy incenzálni, akkor háromszor kettő az oltári szentségnek középre, jó? Megjegyeztük mindannyian, nagyon fontos, enélkül nem lehet tovább menni. Úgyhogy legyenek őszinte visszajelzőid a környezetben, hogy igen, benne élsz még, benne mozogsz, és benne vagy. És most térjünk zárásként vissza az Areopagushoz. Voltak, akik kigúnyolták Pált, volt, akik halogatták a döntést, és volt, akik csatlakoztak hozzá. Ez nem a te bizniszed. Mi Jézus meghívottjai vagyunk. Ő már mindent megtett, ami az edvenek üdvözítéséhez kell, de már csak tovább kell adni ezt az örömhírt. Hogy igen, van, aki már feltámadt a halálból. Hányszor hallom, hogy átonnan még senki nem jött vissza, mondom, dehogy nem. Éppen ezt hirdetjük. És ma is ez a három reakció van. A kérdés csak az, hogy benne vagy? Akarsz ezen az úton tovább menni? Akarsz hiteles keresztény életet élni? Minden szentnek van múltja, minden bűnösnek van jövője. Mi nem egy eseményben, egy hangulatban, vagy vallási kultúrában, hanem Krisztusban vagyunk benne. Mert Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, és ez az a biztos szikla, amire építhetjük a hitünket, amire építhetjük az életünket. És a vele való kapcsolatnak az eszköze az imádság. És egy jó hír, hogy az ő egyházán a pokol kapui nem vesznek erőt. Annyi minden rendszer eltűnt már a földön az elmúlt 2000 év alatt. Az egyház itt van. Bízhatsz benne. Helyed van benne. Te is egy faragott kő vagy benne. Semmelyik másikhoz nem hasonló kő. A világ inog, Krisztus nem. Kérdés, hogy mire építed az egyház, mire építed az egész életedet? Úgyhogy azt most imádkozhatjuk Jézusnak, hogy Jézus, én nem csak tudni akarok rólad, hanem benned akarok élni. És arra gondoltam, hogy befejezésként énekelnék nektek egy áldást, ami szépen kifejezi, hogy miért is kell benne élnünk, mozognunk és lennünk, és miért Jézusra építjük az életünket.
Mielőtt a világ meglett, ő már téged eltervezett, téged ő már akkor szeretett. Testedet ő alkotta, lelkedet ő formálta, azért vagy, mert ő akarta. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged ő. Világítsa meg rajtad arcának fényét, és könyörüljön te rajtad ő. Fordítsa elszakadtál tőle, mikor elszakadtál tőle, ő utánad jött a földre, helyetted ő ment keresztre. A halából ő kihozott, sebeivel meggyógyított, vérével tisztára mosott. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged ő. Világítsa meg rajtad arcának fényét, és könyörüljön te rajtad ő. Fordítsa tere át az Úr az ő orcáját. Adjon te néked békességet, és hozza el az ő országát. Megmente a lelkedet, tőle kaptál új életet, mert ő maga a szeretet. Ő a te édes apád, országa a te hazád, amíg odaért, ő vigyázz reád. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged ő. Világítsa meg rajtad arcának fényét, és könyörüljön te rajtad ő. Fordítsa tere
Kedves hallgatóink, önök Fábry Kornél atya a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott főelőadásának második részét hallották.